Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatók! Nem így képzeltük, de az élet az mindent megváltoztat. Úgyhogy továbbra is köszönhetem itt a körünkben dr. Takács Johannát, tudományos főmunkatársat, és Seregély Beáta tanársegédet, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karáról. Mindketten folytatjuk azt a beszélgetést, amit az előző műsorban elkezdtünk, aminek fő témája a mobil, meg az egészség, a mozgás, meg a mobilozás különböző hatásai. De a mozgásra azt szokták mondani kicsi gyerekeknél, hogy sokat mozogjanak, mert azt az agyi funkciókat rettentően befolyásolja. És én azon tűnődtem, hogy a felnőttek gyakorlatilag, nagyon sokan közülük, egyáltalán nem mozognak. Mennyire befolyásolja a mozgás az agyi funkciók kialakulását, meg egyáltalán a működését? Nem tudom melyikük, a Seregély Beáta.
Talán én kezdem, és akkor majd Johanna folytatja. Rácsatlakozik. Tehát, hogy ez a valóság, ez az igazság, tehát valóban a kicsi gyerekeknél, már csecsemőkorban is a megismerés, az összes kognitív funkciónak az alapja, az a mozgás. Tehát ahogy egyre tágul a világunk, egyre több mindent érünk el, először ugye szemmel, aztán kézzel, aztán már utána is szaladunk, és így tágul a megismerés, így tágul a kogníciója az embernek, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és valóban így redukálódik is, ahogy egyre-egyre kevesebbet mozgunk, az biztos, hogy vissza fog hatni valamilyen formában a kognitív funkcióinkra is.
A finom motoros mozgás az mit jelent? Mert azt szokták kiemelni, hogy a finom motoros mozgás, amikor így csinálok a kezemmel, a nézők a YouTube-on, vagy éppenséggel a Facebookon lehet, hogy látják, amikor így csinálok a kezemmel, akkor az finom motoros mozgás, vagy egész más?
Hát az ugye a határán van, pont amit csinált, ugye a finom motoros mozgások, azok célzott tevékenységek. Mondjuk, tehát ha én fölveszek egy, igen, ha potméter tekergeti, az már finom motoros mozgás, és nem töröm össze, akkor az finom motoros.
Ha ez az, amit a robotok nem tudnak
ha
talán.
Ha a potmétert ugye pontosan állítom be, és tökéletesen, az finom motoros mozgás, hogyha így egy nagyot mozdítok rajta, az egy nem koordinált finom motoros mozgás, tehát hogy ezek mind számításba jönnek, és a telefonnal is ez a probléma, hogy amikor én ilyen lelkesen görgetek, vagy így görgetek, az ugyanaz ujjammal végzem ezt a tevékenységet, tehát nevezhetnénk kézmozgásnak és finom motorikának, de nem az, mert az lenne, hogyha én lerajzolnék valamit szépen, vagy írnék kaligráfiás betűkkel egy gyönyörű szöveget, az finom motorika, vagy ha megtanulok horgolni, vagy csipkét verni, vagy bármi ilyen
például
apró mozgás.
Ha én nem tudok rajzolni, akkor az azt jelenti, hogy a finom motoros mozgásom nem elég tökéletes, vagy nem megfelelő,
nem,
vagy
nem,
hasonló?
Semmiképpen sem ahhoz, hogy az ember rajzolni jól
az
tudjon.
Az nem ide tartozik?
Ahhoz kell a finom motorika, de kell egyfajta térlátás, kell egy hihetetlenül jó fantázia, jó színlátás, tehát ahhoz nagyon sok minden kell. Egy nagyon-nagyon jó finom motorika is kell hozzá, de annál sokkal összetettebb.
Azon tűnődöm, hogy nálam mi hiányzik.
Egy másik példát. Igen, egy másik példát hoznék ehhez kapcsolódóan, amit nem csak a gyerekek, hanem a mi korosztályunk idősebb korosztály is tapasztalhat. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mikor írt utoljára kézzel. Tollal vagy ceruzával, ugye ez egy finom motorika.
Finom motorika, így van.
És nem csak a telefon, ugye maga az internet, a számítógép használat, aztán a laptop, aztán a tablet és az okos telefon, ez csökkentette.
Na de sok országban már nem tanítják a kézírást. Tehát vannak olyan országok, ahol nincs kézírás. Tehát mit jelent az, ha nem tanítják a kézírást?
Ez egy nagyon-nagyon nagy hátrány. Ugye még talán gyerekként mi emlékszünk arra, amikor megpróbálunk egy ceruzával, vagy egy tollal bármit csinálni, sőt, igen, emlékszünk arra is, hogy milyen sokáig nem lehetett golyós tollat használni
az iskolában. Mert csak a töltő tollat?
Töltő tollat sem, ceruzával
kezdődik.
Ennek oka van, mert egy tollal való írásnál nem érzékeljük azt, hogy mennyire kell rányomni a papírra, hogy nyomot hagyjon, de ne lukassza át, hogy látszódjon, világosabb legyen, sötétebb legyen, hogy lehet vele kiemelni. Ugye egy golyós tollal az ember úgy folyamatosan ír. Tehát ez fontos a gyerekeknek, és ez nem csak a finom motorikába, egyébként az agyi fejlődéshez is hozzájárul, hogy ő tapintja azt a papírt véletlenül, átszakítja azt a papírt, különböző módon tolja rá, satírozza, világosabb, sötétebb, tehát nem gondolnánk, hogy ez mennyit számít az agyunknak, és a mikorosztályunknak is, tehát nem csak a gyerekeknél, fiatal felnőtteknél is, az, hogy viszonylag keveset írunk kézzel, azért ez befolyásolja a kognitív funkcióinkat.
Mondta, hogy emlékszünk rá gyerekkorunkból, én próbáltam visszaemlékezni 4 évesen magamra, nem biztos, hogy nagyon sikerült. Na de, hogyha mondjuk hiányzik a kézírás, mert ez az agyi funkciókat jelentősen befolyásolja, fejleszti. Mondjuk akkor a kínai gyerekek akkor előnyben vannak? Vagy a dél-koreaiak, vagy a japánok? Ahol nem 30, nem tudom hány betűből áll az ABC, hanem x-ezerből?
Azért ez egy bonyolultabb kérdés. Ennek nem vagyunk a szakértői, de az biztos, hogy azok a nyelvek, amik ugye nem a mi megszokott ABC-nket használják, hanem ezeket a különböző ilyen képírásos jeleket. Azt tudjuk, hogy maga a nyelv és ez a fajta jelrendszer másféle módon hat az agyra. Például ugye szokták emlegetni nagyon sokat, hogy a keletiek, ugye a kínaiak, japánok például sokkal jobbak matematikában.
Igen.
Ez pszichológiailag, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pusztán a nyelvnek köszönhető, és annak, ahogy ők leírják a számjegyeket. Ugyanis, amikor ők kimondják például egy kétszámjegy összeadását, ami nehézséget okoz azért, mondjuk 57 meg 28, a mi nyelvünkben ez viszonylag
85.
hosszú. Igen, nekik
85,
viszont
85, jó.
Sokkal rövidebb ideig tart, míg kimondják. És pusztán amiatt, hogy rövidebb ideig tart, míg kimondja ezt az összeadást, egyébként emiatt gyorsabban is számolnak fejben. Ugye a nyelvek között van ilyen különbség, tehát biztos, most így a nyelveket félretéve, az, hogy például keveset írunk kézzel, ez befolyásolja, hogy bizonyos képességeink csökkennek, vagy bizonyos képességeink eltűnnek. Azért érdemes azon elgondolkodni, mi az, amikor leírunk valamit. Mert azért mind a mai napig az emberek többsége, ha valami nagyon fontos, akkor azt leírja kézzel.
De azt szokták mondani az iskolában, hogy mondjuk írjunk vázlatot.
Igen.
És a vázlatírásnál nekem mindig olyanokat mondott a nem tudom melyik tanárom, hogy akkor miközben azon gondolkozom, hogy mit írok, hogy milyen vázlatot írjak, aközben meg is tanulom gyakorlatilag. Tehát ez egy olyan összetett folyamat, ez így van? Ez körülbelül stimmel?
Hát ez olyan, mint amikor azt szoktam mondani, hogy aki jó puskát tud írni,
az már meg is tanulta.
Jó puskát, jó vázlatot írni nehéz, tehát ahhoz tudás kell.
Most már ehhez is az okostelefonjukat használják a hallgatók. Én tudom, hogy a telefonjukat használják a válaszadásra.
De ha vázlatot ír a
telefonján, az már... arra sajnos nem használják, hanem az AI és az okostelefon kombinációját. Hát,
mesterséges intelligencia. Csak egy zárólagos megjegyzés, ugye valaki a golyóstorról meg a töltőtorról jutott eszembe, hogy valaki mondta, hogy a NASA elég sok pénzt fektetett abba, hogy olyan tollat fejleszen ki, ami a világűrben is működik, ahol nincs, ahol súlytalanság van. Az oroszok meg fölvittek egy ceruzát, de ez csak a poén kedvéért. Ha befolyásolja a mozgás az agyi tevékenységet, mondjuk a gyerekkornál a fejlődés szempontjából nagyon fontos, akkor a felnőtteknél, ha én elkezdek intenzíven sportolni, mozogni, stb., az jótékonyan hat az én agyi funkcióimra? És akkor most
biztos.
Buta megfogalma, okosabb leszek?
Ezt nem mondanám, hogy
azt
okosabb.
Nem, azt nem mondjuk, hogy valaki okosabb lesz.
Az embernek
lesz,
az önkontrollja például biztos, hogy sokkal erősebb lesz.
Egész keringési rendszere javul. Ugye nem csak gyerekeknél, azért időskorban is kellene hangsúlyozni azt, és hangsúlyozzuk is, hogy mennyire fontos, hogy az idősek ne váljanak inaktívvá, hanem ugye végezzenek, akár csak sétáljanak. Ugye nagyon sokszor olvashatjuk, meg halljuk azt, hogy akár csak az a napi 30 perces az séta, kissé erőltetett séta, valóban csodákra képes.
De a séta az semmi, hát a futás az az igazi, meg a nem, tehát a séta az egy olyan passzív dolog, hogy persze sétálunk, hát az...
Nem, valaki, hogy hogy
igen, sétálunk. Ha valaki jól sétál, az megerőltető.
Mert hogyha egy bizonyos, tehát hogy van egy állandó tempó, és abból az állandó tempóval tempósan sétálunk, az a nagyon jó, és ezt idősek is bármilyen korosztályban tudják végezni, és egyébként ezt vizsgálták is, hogy olyan területeken, ahol mondjuk nagyobb magasság vagy szintkülönbségek vannak, és azon a területen például Svájc az egy nagyon jó példa erre, ahol ugye hegyvölgyön keresztül sétálnak, ugye akár az idősebbek is, ők sokkal fittebbek maradnak, és sokkal hosszabb az ő egészségben eltöltött életéveiknek a száma, mint annak, aki passzívan tölti az idejét. Lehet, hogy elél hosszú ideig, csak nem biztos, hogy egészségben és jó minőségben fogja élni azt az időt.
Én azt látom, most a sétánál leragadtam egy picit, én azt látom, hogy idős emberek mennek, sétálnak, két botot tartanak a kezükben, és nagyon...
Tökéletes választás.
Én meg azt mondom, hogy micsoda marhaság, minek ez az egész botozás?
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon jó, ez ugye Nordic Walkingnak hívják, ezt az északi...
És magas, tehát
északi országokban találták ki, és több nagyon jó funkciója is van. Egyrészt időskorban az egyensúlyozó képesség az egy kicsit azért hanyatlik, tehát romlani kezd. Ez a két bot, ez pont alkalmas arra, hogy az illető biztonságban érezze magát. És ami még szintén nagyon fontos, hogy amikor én csak úgy sétálok, még ha ütemesen is sétálok, rendben van, hogy lengetem a karomat, vagy hogy leng a testem mellett a karom, mégpedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy megfelelő formában és ütemben lengjen, ellentétesen a lépő lábbal.
Tehát amikor mondjuk
a jobb lábbal lépek előre, akkor a bal karom lendül előre,
és ha fordítva csinálom, akkor az valami súlyos...
Az egy neurológiai problémára utaló jel már.
Jaj, meg kell figyelnem majd, hogy hogy csinálom.
Ez egy nagyon jó neurológiai teszt egyébként. Igen? Ha a járást figyeljük, és ha valakinek felbomlik ez a úgynevezett szinkinézise, az az ellenkező karláb lendülés, akkor az azt jelenti a számunkra, minden gyógytornász felkapja erre a figyelmét,
a fejét,
vagy igen. A fejét, pláne, azt meg még inkább.
Ami 4-5 kiló egyébként feltetőleg.
Ami 4-5 kiló, így van. Úgyhogy azt jól felkapja, és azon gondolkodik, hogy vajon itt egy neurológiai problémával áll-e szemben.
Na most, ha már a járásnál vagyunk. A járás az tanult valami, vagy ösztönösen alakul?
Ó, ez egy nagyon érdekes.
Megmondom, mi az én problémám. Hú, nem tudom idézni a verset, de valahogy úgy szól valamelyik Radnóti versben, hogy a könnyű léptű leányok. Valami ilyen összefüggés. És én nézem az embereket az utcán, ahogy járnak. És nem járnak szép. Miért nem járnak szépen az emberek? Tehát olyan normálisan. Miért? Tehát nem tudom, értik, hogy mire gondolok. Hogy dobálják a lábukat, a lábfejük befelé fordul, meg kifelé fordul, meg szóval lehet szabályosan szépen járni, ezt meg lehet tanulni?
Hát egyrészt van a járásnak tanulható verziója is, sőt, tanuljuk is gyerekkorunkban, bizonyos mintázatokat fogunk követni, de természetesen a járásnak van egy vele született ösztönös készsége is, sőt, már születésünk előtt magzati korban is van egy elemi mozgás minta, ez a járásnak a mozgás mintája, több elemi mozgás minta is van, de a járás is. Ha például egy újszülött, vagy akár egy koraszülött csecsemőt is, így fölállítunk az asztal fölé, és hozzáérintjük a két lábacskáját az asztal felszínéhez, akkor ő ösztönösen lépő mozdulatokat fog tenni. Aztán ez le fog épülni azzal a folyamattal, ahogy kialakul a tényleges a járás. És aztán, amikor kialakult ez a kis, hát ilyen kis ügyetlenke járás,
hát
amivel
furcsán,
elkezdenek
ugye
a kicsi gyerekek így ilyen imbolyogva járni, akkor két tényező fogja befolyásolni. Az, hogy mi az, amit látnak, és mi az, ami mellett haladnak. És ez egy nagyon érdekes kutatás volt egyébként, vagy több kutatás is volt erre, nem a mi időnkben, amikor már így a munkamegosztás ilyen egyenlővé vált, hanem akkor volt, amikor jellemzően az volt, hogy apa elmegy dolgozni, anya meg otthon marad a gyerekkel. És akkor az lett, hogy az a mintázat, amit a látás után tanultak meg a gyerekek, az az apa mintázata volt, hiszen azt látták, tehát ahhoz hasonlított az ő járás képük, amit így lehetett látni.
Hát az anya meg ott volt állandóan.
Így van, és a ritmus, és a tempó, és a lépéshoz, az pedig az édesanyának a mintázatából jött, hiszen ő utána szaladt folyamatosan az a kisgyerek. Tehát, hogy ez így tevődik össze, és én tisztán emlékszem rá, én nagyapámmal sétáltam nagyon sokat, aki ilyen hosszú léptű volt, és akkor én is igazodtam, hogy ilyen hosszú léptekkel menjek vele, aztán persze idővel sajnos megváltozott, és a saját lépés hosszom kialakult, de igen.
Amit én mondtam, hogy az emberek nem járnak szépen, ez egyébként csak egy ilyen szubjektív, buta vélemény, vagy osztják amúgy? Nehéz. Jó.
Hát ez már egy ilyen nehéz kérdés, hogy kinek mi a szép.
Viszont
vagy.
Mondott egy dolgot, hogy már a magzati korban kialakulnak bizonyos dolgok, és mondta a járást. Mi még?
Hát ezt nem azt mondanám, hogy kialakul, hanem van egy elemi mozgás mintázat készletünk, amiket aztán később használni fogunk felnőtt korunkba, és ezeket az elemi mozgás mintákat ilyen nagyon fokozatosan, ahogy kialakul a tényleges mozgás minta, úgy épül le ez az elemi ösztönös mozgás minta.
Egy záró kérdés. A magyar lakosság ilyen értelemben mennyire egészséges? Tehát, hogy mozgással összefüggésben az agyi funkciók mennyire lógunk ki a sorból, vagy mennyire vagyunk ugyanolyanok, mint Európában mások? Van egyáltalán ilyen... Most mondhatnak szubjektív véleményt is, mert nem készültek ilyen kutatásból.
Én erre nem készültem, de azért figyeljük és foglalkozunk vele, és sajnos az van, hogy mozgásos szempontból, vagy akár ha dietetikusokkal beszélünk, akkor így életmód szempontjából hát nem vagyunk nagyon ügyesek, és ez azt mutatja például, amit említettem, hogy az egészségben eltöltött életévek száma az nagyban elmarad a valódi életéveknek a számától. Tehát Magyarországon, míg mondjuk az északi népeknél nagyon közel van egymáshoz az egészségben eltöltött életévek száma.
És mondjuk a nagy átlagot közel. Nézzük, igen. Tehát mondjuk belevesszük, ugye sokat emlegetett északi országokat, vagy akár a déli, ha a nagy átlagot nézzük, azért annyira mi se rúgunk ki. Tehát ez világszinten jellemző tendencia, fizikai aktivitásunk csökkenése, a mentális állapotunknak egy kicsit romlása. Tehát ez egy jellemző tendencia, ami ellen mindenki próbál tenni, ugye számos irányelva, mennyit mozogjunk, mennyi időt töltsünk a képernyő előtt, milyen mentális dolgokra figyeljünk oda.
A WHO-nak ugye van nagyon sok irányelve,
igen,
erre vonatkozóan.
Igen, tehát hogy azért sajnos ez egy világtendencia, ami ellen küzdünk, és bízunk benne, hogy azért valahogy sikerül jobbá tenni.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége dr. Takács Johanna, tudományos főmunkatárs és Seregély Beáta tanársegéd volt a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karáról. Köszönöm, hogy itt voltak, számítok önökre máskor is. Technikus kollégáim Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra, viszontlátásra.